Kedves jó testvérek, múlt csütörtökön elvélkedtünk, hogy Krisztus keresztje és az ember keresztje. A mai elvélkedésünk témája, mentsd meg a lelkedet. Egy idős józsefvárosi nénitől tanultam ezt az imádságot, amely nagyon meghatott annak idején, akkor még kispapnak készültem, lehet, hogy sokak előtt ismerős, de talán nem. Igézném az első felét, és befejezésül lesz majd a második fele. Így szól. Egyetlen a lelkem, várja őt az ég, vajon időm, ki tudja, megmenteni lesz-e még? Oly rövid az élet, oly biztos a halál, vajon a rettenetes óra hogyan talál? Megváltó Jézusom, add szent kegyelmedet, add, hogy megmenthessen egyetlen lelkemet. 5. Károly császár korának egyik leghatalmasabb uralkodója volt, és minden uralkodónak voltak és lesznek is az későbbi korokban is, amíg lesznek királyok, kedvelt úgynevezett kegyencek. És az udvari embere, ez a közkedvelt ember, aki a hivatalát becsülettel töltötte az úr király szolgálatában, halálos beteg lett, és a halálos ágyához kérette az uralkodót. A császár meglátogatta, és azt mondta, kérd tőlem bármit, amit megtehetek, mindent megteszek neked. A beteg így szólt, felség, egyetlen egy kérésem van, hosszabbítsd meg az életemet egy órával. A király azt felelte, olyasmit kérsz, ami számomra nem áll hatalmamban, ez csak Isten teheti meg. És akkor a hardokló keserves zokogásba tört ki, és azt mondta, becsülettel odaadásra szolgáltam felségedet egész életemben. Mit tehet most értem egy haldoklóért? Istennek a szolgálatomban soha se volt idő szolgálni. Most pedig ennek az ítélő széke elé kell állnom. Ó, milyen sors vár rám! Én boldogtalan. És végrendeletében a következőt hagyta meg, hogy mi legyen a sír felirata. Az udvarnál éltem, magamról teljesen elfeledkeztem, mi célból jöttem e világra. Ez az emberek, amíg ez a sírkő el nem porlad, aki arra megy, olvashatja. Sokan irigyelték a királynak a kedvencét, azt gondolták, hogy milyen boldog az élete, és ezt azért is idéztem testvérekre, gondoljunk bele, mi is így vagyunk. Becsülettel szolgáljuk a családot. Azt a hivatást, amit kaptunk az Úristentől és választottunk, legalábbis törekszünk becsülettel szolgálni. De jaj nekünk, hogyha elfeledkezünk a legfontosabbról, a saját lelkünknek a gondozásáról. Mert csak a halál pillanatában jut eszünkbe, hogy mi mindenkit kiszolgáltunk a családban, de nem jutott soha se idő, se imára, se szentmisére, se szentgyónásra, mert fontosabb volt a család. Mindig az első a fontos, az Isten, és utána jön többi minden. Ezt tartsuk szemült, a mai embere is munkamániás. A munka lett az Isten, ez a bálványa a mai világunknak. És mindenkit úgy ítél meg a másik embertársa, hogy mi a teljesítménye. Mennyire tudta önmagát ebben a rohanó életben, úgy mondjuk, hogy önmegvalósítás. De mit ér bele akármilyen szépen teljesít, akármennyit gyűjtött, dolgozott és másoknak szolgál, ha elfeledkezik az Istennek a szolgálatáról. Ranke, a híres német történetíró azt írja, idézném az ő szavait, az emberiségnek a története azt tanítja számunkra, hogy az emberek a megtörtént eseményekből nem tanulnak. Nemzetek, családok, egyesek küzdelme, fáradtsága bizonyítja, hogy az emberi csalódások és szenvedések állandóan ismétlődnek a történelem során. Tehát sem vagyon, sem dicsőség, sem földi élvezet nem teszi boldoggá az ember életét. A másik nagy német nem író, hanem költő, Goethe, pedig azt mondja, hogy aki semmiben sem szenvedett hiányt, amikor visszatekint az eltelt életére, az az egész életem csalódások sorozata volt. Lelki gyötrelmek, hiába valóságok, szappan buborékok, mámoros, izgatott láncolata. És oda tesszük a kérdés, hogy miért? Érdemes? És amikor én erre a feleletet keresem, akkor testvérek, nagyon érdeklődő és életbe vágó kérdésre szeretnék választ adni. Eszembe jut a Szentírásból, Lukács evangéliumából az az eset, amikor megbörökíti Jézusról, amikor a legkedvesebb barátjánál, Lázárnál tesz látogatást, annak a két nővérénél, testvérénél, és akkor ugye Mária mit csinál? Jézus lábaihoz ül, Márta pedig sűrőt forog, ki akarja szolgálni a kedves vendéget. És hát ugye Márta kezd elfáradni, aztán méltatlankodva, kicsikét fölháborodva, oda szól, hogy hát tudja neki, mester, hogy segítsen. És mi a válasz? Márta, Márta sok mindennel törődöl. Pedig csak egyre szükséges, és Mária a jobbik részt választotta. Most arra vigyázzunk, hogy ne értsük félre az Úr Jézusnak ezt a tanítását. Ő nem kárhoztatja Mártának a szolgáló szeretetét, mert erre is szükség van. Ő csak arra szeretné irányítani a figyelmünket, nem csak az ő figyelmét, ez nekünk is üzenet, hogy ami a megváltásra és Isten fiára, hogy emberré egy a szükséges, mentsd meg a lelkedet. De csak mi tudjuk meg, mert más meg. Nekem kell megtenni a lépéseket az Úristen felé, hogy meg tudjam menteni, ha elhanyagolom, és hagyom az utol, majd ha öreg leszek, majd akkor... Abból nem biztos, azt hiszem, az május 40-ben ez csak teljesít, ami sose jön el. Sokat jártam tanyára, betegekhez lenne az Alföldön, mikor ott voltam káplán, és hát ilyen idős beteg nénihez kellett legtöbbször mindig első péntekenként kimenni, meg hát házszentelések alkalmával. Ő mindig fiatalon, míg egészséges volt, kiállt a tanya elé a kiskapuba. De jó maguknak, ráérnek. Bezzeg nekem annyi a munkám, én nem tudok misére menni vasárnap. És bizony 14-15 kilométerről biciklivel mentek be reggel a hetes misére a tanyasiak. És amikor eljött az idő, hogy lenyomorodott, akkor meg azért jajgatott, hogy most meg azért nem tud menni. Pedig el tudott volna menni, ugyan ő is bicikli, piacra ki tudta vinni a zsák paprikát, aki pénzt kapott. Ez egy kicsit furcsa dolog az, hogy amikor zsebre megy, akkor van érdek, de a lélekre nincs idő. Nem furcsa? Egyik apuka mondta az egyik tanítvány, minek része mindig a misérok, mit adnak ingyen? Hogy nevelték azt az apukát, és hogy neveli most? Sok szülő, hogy szegény gyerek, hagyni kell aludni, figyelni kell. Hát egész héten reggeltől estig az iskolában vannak. Hát mikor pihenjen, ha nem vagy? Hát akkor minek van a szabad szombat? Akkor mit csinálunk? Minél több a szabad idő, annál kevesebb időt szállunk a Istenre. Az imád fölöslegesnek tartjuk, mert annak nincs rögtön látszata. Erre nagyon kell vigyázni, hogy ne így legyen az életünkben. Szent Ágostonnak bizonyára ismerősek a szavai, magadért teremtettél minket, Isten, a te képmásodra. És nyugtalan a mi szívünk, míg meg nem nyugszik te benned, és nem leli meg a lelki nyugalmát. És ez mindenkire vonatkozik. Minden körülményre vonatkozik, mint csak ember fog élni ezen a földön. Mit mond egy másik helyen az Úr Jézus, mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, de lelkének a kárát vallja. Mi szükséges? Egyetlen egy dolog. Mentsd meg a lelkedet. A második gondolatom a mai elmélkedésben, hogy a legtöbb ember úgy van a lelkével, mint az inaszakat. Amit az Úr Jézus bemegy a Betesdai fürdőbe, és ott fekszik a földön az inaszakat, és azt mondja, hát miért nem vész a vízbe, hogy meggyógyul? Uram, mert nincs emberem. És mit mond neki Jézus? Bízzál, fiam, mert bocsánatot nyertek a bűneit. Kelj föl, és vedd az ágyadat, és menj haza. Az, hogy megbocsátottak a bűneid, akkor úgy érzem, hogy nem hallja meg az inaszakat, egy nem bocsüket. De hogy most ő mehet haza, vegye az ágyát, és járni fog, akkor egy fölugrott és elment. Mi is így vagyunk. Mindjárt az eredményt akarjuk. És Jézus mit akar? Kitartó ima, bizalommal teli ima legyen, odaadó, türelmes, ne akarjuk mindjárt rögtön azonnal, mert ha nem teljesíti a jó Isten az én kérésemet, én akkor rögtön hadba szállok az Úr Istennel, és akkor nem kell nekem a jó Isten, mert hát nem teljesített a kívánságomat. Ugye hogy tud örülni az legtöbb ember az új ruhának, új cipőnek, bármilyen más értéknek, de a saját halhatatlan lelkének nem él, nem élő. Miért van ez? Nem ismerjük testvérek a léleknek az értékét. Legalábbis úgy viselkedik a legtöbb ember, mintha nem ismerné. Történelemből veszek megint egy történetet. Lucius Mummius nemesről olvastam a Római Birodalomban, hogy Attalus király képét akarta megvásárolni tőle. Gazdag volt ez a nemes, mivel nem ismerte a tulajdonos a képnek az értékét, azt mondta a királynak, hogy adjon a képét, amennyit ő számít. Az ókor leghíresebb festővésze festette ezt a festményt, kiváló alkotás volt, és ezért roppant nagy összeget akart fizetni a nemesnek a számára. Mumius annyira megdöbbent a tulajdonos, hogy ekkora, ilyen drága ez a kép. És akkor úgy gondolt, hogy megtartja magának a képet, nem adja oda a királynak, hát ha ilyen értékes. A kép szépségét minden nap látta eddig is, megszokta, nem tűnt fel az értéke, és addig valaki fel nem nyitotta a szemét. A jövőre, a családjára, a gyermekeire gondolt, és ezért tartotta meg a kincset érő képet. Hát nekünk is erre kellene, mi valaki fel nem nyitja a szemünket, hogy az életünkben mi a legfontosabb. A léleknek az értékét becsüljen meg. Hadd idézzem a bölcsesség könyvének második fejezetéből a következőket: az Isten halhatatlanná tette az embert, és hasonlatosságának a képére alkotta. Aranyszájú Szent János, az egy ókornak az egyházatyája: gondold meg, ember, hogy kinek a képére vagy te alkotva, és ne alázd magadat a barmok sorába. Vagy Nyisszai Szent Gergely, másik nagy egyházatya: vigyázz magadra, mert a legbiztosabb őrzője a jónak. Ismert föl, hogy mennyire kitüntetett téged a Teremtő minden egyéb teremtmény fölött. A teremtett élek között semmi sem oly nagy, hogy a te nagy voltodhoz mérhető volna. Most divat a családfakutatás. Mindenki keresi az ősüket, mintha sokat érne, hogy a nemességi származását be tudja bizonyítani. Jó, nem, ez nem az, hogy tilos, nem erről van szó. De eddig miért nem érdekelt az ősei? Akkor, mint Isten gyermeke, nekünk büszkének kell lenni, testvérek, hogy én, mint ember itt a földön, a halálomig az Isten képét hordozom, mindenki kivétel nélkül a lelkében és az életében. Az apostol cselekedeti így, vagy az ő fiai vagyunk. Másik történet, mikor Meden király fiát útra bocsájtotta, hogy körülményben ismerje meg a világot, annak minden jó és rossz oldalát. Az édesapa emlékül a saját arcképét akasztotta láncra a fiának a nyakába. Atyai áldását indította útnak, és azt mondta neki: hordozd kebleden, fiam, ag atyádnak a képét. Vesd rá néha tekintetet. Emlékezzél meg rólam is arról, hogy királyi vér lüktet az ereidben és a szívedben, és nagy jövő vár rád. Testvérem, mindannyian Isten képét hordjuk a szívünkben. Érzi és tudja, hogy a lelkünk halhatatlan. Isten képmása, és ez boldog örökké valóságra vagyunk meghívva. Ajándékul adja az Isten az örökké valóságot. És mi az életünket mire használjuk, legalábbis legtöbb ember testvérünk, hogy ez eltékozolja az örökséget. Mit is mond Szent Ágoston? Hogy a lelked megértse, mennyit ér igazában. Olvasd el a 33 év minden óráját, a sóhajukat, amiket tett Jézus, a könnyeket, amiket sírt, a gondolatokat, amiket táplált, a szavakat, amiket kiejtett az ajkán, az ostorcsapásokat, amiket kapott, a kínzatások alkalmával, a szegekkel, amelyel átverték a testét, a vércseppeket, amelyeket értünk, az én egyetlen lelkemért vállalt, hogy megmentsen mindenkit, még a gonoszt is. Nincs olyan gonosz a világon, olyan elvetemült, hogy valami jót ne lehetne benne találni. Csak elhalványult az élete során, mert mindig csak a rosszat kereste. Avilai nagyszentterézzel szeretnék inteni mindenkit, hogy ember, egy lelked van. Egyetlen halhatatlan lelked, oly becses és oly drága, hogy Isten fia a legszentebb vérét ontotta érte. Most visszatérve, testvérek, eladná a harmadik gondolat, hogy egy nagy ellenségünk van, és ezt az emberek nem hiszik el. Az ördögöt mesének tartják. Úgy képzelik el az ördögöt a legtöbben, mint ahogy a művészek, ugye régi festményeken, hogy félig ember alakja van, nagy kecske szakállal szarvak nőtek a feje tetején, a másik fele a testének az kecske lábak és farka van, egy hosszú farka és egy vasillá, háromágú vasillá van. Hát az ördög, ha ilyen lenne, úgy elpucolnánk előle, hogy ez csak nagy. Ördög nem látható. Mindig a jónak a látszatával behálóz bennünket. Lépre csal, és bizony, mikor már nyakig vagyunk benne a bűnben, még akkor sem mindig vesszük észre, ha csak nem kerül az utunkban egy olyan személy, aki figyelmeztet. Halljuk a Szent Péter figyelmeztet az első levelében, hogy az ördög nem alszik. Mit is mond Szent Péter? Józanok legyetek, és vigyázzatok, mert a ti ellenségtek, az ördög, mint ordító oroszlán körül jár, keresve, hogy kit nyeljen el. Minden este a kompletóriumban, az esti imában, az anyaszentegyháza papjai keresztül olvastatja ezt a szentírást, hogy a saját lelkéről ne feledkezzék meg a pap, meg azoknak a lelkéről, aki dolgozik, változik, hogy segítsen őket megmenteni. Tehát a világ minden kincsénél az ördög ért a léleknek az értékéhez. Ezért is vagy a küzdelem. Hogy minél több ember az ördög magának a parincson. Ez a harc, amióta a világ fönnáll, és amit emberi a földön, az azóta működik. Látszat azt mutatja, és ez keserít el sok embert, hogy minek küzdködjek, hát mindenki a pokolba kerül is. Mert sok embernek az élete sajnos eléggé feslett. Nem veszi komolyan a lelkének az értékét. Jézust is megkísértette az ördög. Mi ezt egy mesefigurának tekintjük, hogy nem létezik. Pedig rengeteg embertársunk ma is az ördögnek a markában van. És úgy be tud hálózni, mint a fók az áldozatát, hogy alig tudsz belőle ki megszabadulni. Az ember olyan balga és olyan buta, hogy nem akar hinni senkinek. Sem az Istennek, sem az embertársának, és a saját józan eszünknek sem hiszünk. Pedig ennek végzetes jövője lesz. Ugye a végtelen Isten a boldogságra teremtett bennünket. Ezt nem szabad elfelejteni. Mit is ír Szent János a Jelenések könyvében? Szem nem látta, fül nem hallotta, emberi értelem föl nem foghatta, amit nekünk készít, ami örömünkre az Úr. Hasonlók leszünk hozzá, írja Szent János. És jaj nekem, ha én ezzel a szabadsággal visszaélek. Jó, tehát ne kell gondolnom azt, hogy csak egyetlen egy lelkem van, nincs egy másik lélek. Ezt a lelket kell megmenteni, amit kaptam. Akkoriban, amikor ezt én már egy lelki gyakorlatban elmondtam, volt a Szépművészeti Múzeumban a képrablás. Ellopták az Esterházy madonát, akkor tatarozták a Szépművészeti Múzeumot, rengeteg értékes, aztán öt képet loptak el, fölmásztak a rablók, tudták a jártot, kifigyelték, hogy ottan hogy lehet bemenni, és hogy lehet a képet elvinni. Megindult a hajsza, az öt kép, amely felbecsülhetetlen értékű, ennek csak eszmei értéke van, mert ez pótolhatatlan. Hogy ezt visszaszerezzék, és nagy port vert fel egész Európában, és hogy a páratlan alkotások, amit alkottak a művészek, hogy amiből csak egy van a világon, hogy azt az emberek meg szokták becsülni. Pont a lelkünket nem becsüljük. Csak a bűnös ember nem akarja megbecsülni ezt a halhatatlan lelket, amit a jó Istentől kapott. És azt is meg kell fontolnod, hogy a magad lelkéről, te saját tulajdonodról van szó. És itt jön egy történet. Az én fiatal káplán voltam, én akkor hát gyűjtöttem a tapasztalatokat, mint fiatal pap, és hát az, ahol voltam káplán, valahol Magyarországon, ugye az élet, de ha bár az illető fölhatalmazott, mikor meggyónt, hogy nyugodtan mondjam el a történetét, a következő volt, hogy ő a falunak akkoriban a bábája volt, szülésznő. És amikor a faluba került, hát ugye azt megkapták, amikor a szülésznő képzőt végezték, hogy nem lehet feslek életű szülésznő az állásában. Ha neki házasságon kívül születik gyermeke, az állásából röpül. Nos, ugye faluba ő hozott akkoriban, ő segített majdnem mindenkit a világon, vitték a szülőanyátot a kórházba. És volt a faluban egy legény, aki hát körben rajongt a döngicsésre, mint a méhecske, csak azért, hogy megkaparintsa, és már bocsánat a kifejezését, lefeküdjön vele, hogy annyira bizonyítsa be a szeretetét, hogy vele legyen. És el fogja őt venni feleségül. Egy évig kötélnek át, nem, mert az állásával játszik. Aztán a vége azért, hogy mégiscsak. És utána mi történt? A fiú ott hagyta, sőt még a faluban is eltűnt az ország külső végébe. Ebből a kapcsolatból született neki gyermeke, el tudta titkolni, nem látszott rajta az áldott állapot, és ő mint szülésznő gyakorló, tudta, hogy mikor jön körülbelül a világra kisgyermeket, szabadságot kér. Elutazott az ifjúságra föl északra a barátnőihez, akivel együtt végezték a Balassagyarmaton a szülésznőképzőt, és kérte, hogy hát ott lehetne nála egy 2-3 hétig. És hát mondta neki a barátnő, nyugodtan gyere csak, de én nekem el kell utaznom, nem tudja, rokon látogatásra. Többször voltam már ott, nem először, hogy nyugodtan. Hát egyedül volt. Megszülte a barátnő lakásával a picit, és itt jön a dolog. Mit csinált vele? Mint a kismacskát megfojtott egy vizes södörbe, és elégette a spárgát. Napi áldozó volt, havonta jó, és ezt a bűnét a Jóisten, nem tudom, a gonosz élek tartott őt markába, nem merte elmondani. És én mikor oda kerültem a faluba, és jártam hozzá első péntekenként gyontatni, én láttam az arcán az örökös rémületet, hogy valami baj van, valamitől ő rettenetesen fél. És hát mivel nem volt tapasztalatom, hát én feloldoztam őt, aztán a lelki atyához eljöttem ide Pestre, egy jezsuita atyához, akihez jártam annak idején, mondom, atya, nem tudom neked megmondani, hogy valami baj van, de úgy szeretnék ezen a nénit segíteni, a halál küszöbén van. Nem bír meghalni már, kimondta rá 5-10-szer is az orvos, hogy 2 nap is meghal, és már 3 éven még mindig él és küszködik a lelkével, és hogy eltorzult, ijesztő az arca a gyónáskor. Aztán azt mondta az atya, aki tapasztalt volt, fiam, meséld el neki a tékozló fiú történetét. Biztos, hogy hallotta, nem tőlem hallotta először. Elmondtam, és mi volt a reagálás? Honnét tudja? Mondtam, hogy kedves, én nem tudok semmit. Csak arra szeretném tenni a figyelmét, ha valamit rejt a lelke mélyén. Mondja el, nincs olyan bűn, amit az Úristen meg ne bocsájtana. És akkor mondta el ezt nekem, és fölhatalmazott, hogy mondjam el, mert mindig vannak bűneink. Fiatalságunk van, amit szégyellünk, hogy elbuktunk. Testvérek, nem az a baj, ha elbukunk. A baj ott kezdődik, amikor nem akarsz fölkelni, jó a sárban ott fetrengeni. Föl kell kelni, bele kell kapaszkodni az Isten kegyelmébe. A saját tulajdonokról van szó. Annyi értéket megbecsülünk itt a Földön, ami mind elpusztul, egy érték halhatatlan a saját lelkünk. Aranyszájú Szent János azt mondja, ha az épület bedöléssel fenyeget, építész hivatunk és köműves, nem sajnáljuk a költséget, a fáradtságot, mert a háza miénk, és nekünk szolgál lakásul. Az az ember lelke is az övé, a te tulajdonod, nem a másé. Ez a te örök lakásod, a mi boldogságunk, legyen tehát erre is gondunk, mert ettől függ az örök üdvösségünk. Tehát testvérek, a lelki gyakorlat, ez a 15 csütörtök készület nem csak Szentpita ünnepére, hanem a saját lelkünk megújítására. Mit teszel a lelkedért? Sajnálod az időt? Vagy pedig gondos vagy, figyelmes, őrzöd, óvod, véded, és ha elbuksz az élet rögös keresztútján, akkor ne maradja a földön, kelj föl, és minél előbb kapaszkodj az Isten irgalmába és kegyelmébe. Mert ezek a kegyelemnek a percei. Ha már ezt elértem az elmékedéssel, nem nekem hála, hanem a Jóistennek. Mentsd meg a lelkedet. És mind az, amit álhatatos imádságban kértek, elnyeritek, és most folytatom, amivel kezdtem az egyetlen a lelkem második befejező részével. Bocsásd meg minden bűnöm a földön, hogy a más világon ne gyötörjön. Légy irgalmas hozzám, mennek, Ura, könyörög életem Krisztusnak, Szent Anyja. Nehéz a keresztem megváltó Jézuson, de ha rám mérted, szívesen hordozom. Te Krisztus voltál, mégis összerogytál, én ezerszer kisebb a porszem poránál. Viselem Krisztus, csak erőt adj hozzá, ha te akarod, legyek áldozatod. Amen.
Vértanúidért, akik szabad lélekkel tettek tanúságot rólad, add meg az egész világnak a lelkismereti szabadság ajándékát.
Kérünk téged, hallgass meg minket.
Vértanúidért, akik téged követve keresztjüket vállalták, add, hogy az élet minden baját mi is erős lélekkel viseljük.
Kérünk téged, hallgass meg minket.
Vértanúidért, akik tisztára mosták lelkük köntösét szent véredben, add, hogy legyőzzük a test és a világ csábításait.
Kérünk téged, hallgass meg minket.
Vértanúidért, akik együtt uralkodnak veled, fogadd be halottainkat örök országodba.
Kérünk téged, hallgass meg minket.
Győzelmes királyunk, Jézus Krisztus, látod, hogy nélküled mennyire gyengék vagyunk. Állj híveid mellett a megpróbáltatás idején, és add meg nekik erősítő kegyelmedet, aki élsz és uralkodol mind örökkön örök. Keep. Thank you. Imádkozhatod, testvérek, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Mennyei Atyánk, fogadd el ezeket az áldozati adományokat, amelyeket szent vér tanúid emlékezetére neked felajánlunk. Add meg nekünk szolgáidnak, hogy neved megvallásában hűségesnek bizonyuljunk. Krisztus, ami Urunk által. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket,
követeljük az Úrról,
adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
Méltó és igazságos,
mert valóban méltó és igazságos, illő és üdv.